Dicségünk legyen az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Magasztaljuk Istenünket, kedves testvéreim, a 380. énekünk eléneklésével. A 380. énekünket énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Mind a három szakaszát énekeljük a 380. énekünknek. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy te vagy a mi vigasságunk, menedékünk, üdvösségünk. Köszönjük, Urunk, hogy te úgy ismertetted meg magad, mint aki szeret bennünket, és értünk jöttél közénk, azért, hogy könyörülj rajtunk. Urunk, részesíts most is bennünket ebben a te szeretetedben. Hadd, hogy átjárja a szívünket, az elménket, az egész életünket ez a te féltő szereteted. Ez a te megmentő, szabadító kegyelmed. Urunk, tudjuk, hogy mindig csoda történik, valahányszor csak megszólítasz bennünket, hiszen a te gondolataid nem a mi gondolataink, és mégis te szólsz hozzánk, mert megcselekszed a te szent lelked által, hogy mi meghalljuk a te szavadat, hogy megértsük a te üzenetedet, most sem vágyunk egyébre. Erre vágyunk, ezt akarjuk, ezt óhajtjuk, Urunk, hogy ismét állj szóba velünk, ismét juttasd el hozzánk a te életet adó beszédedet, ami utána aztán sok gyümölcsöt teremjen a mindennapjainkban. Könyörülj rajtunk, Urunk, és tedd meg ezt a csodát, hogy halljuk a te szavadat, és engedelmeskedjünk neked. A te szent lelked elejével munkálkodjál szíveinkben, életünkben most is, Urunk, ezen az alkalman. Ámen. Az ige hallgatására készülődve a 433. énekünknek az első három szakaszát énekeljük, a 433. énekünket keressük ki, annak az első három versével magasztaljuk Urunkat. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Mindannyian tudjátok, hogy milyen nap van ma, ugye? Hétfő este, és ima heti alkalom. És sok minden egyebet is tudtok. Bizonyára azt is tudja mindenki, hogy mi a neve, és még tudjuk, hogy hol lakunk, milyen jó, hogy tudjuk. Mert az itt eltöltött idő után aztán hazamehetünk. Tudjuk, ismerjük az utat, tudjuk és ismerjük azt a világot, amely körülöttünk van. De hadd kérdezzem meg most, hogy értjük-e a világunkat? Azt, ami bennünket körülvesz és ami velünk történik. Különleges ez a mai nap. Nekünk, magyaroknak ugye gyásznap a mai. Sokan sírnak, gyászolnak. És kétségbe esetten kérdezik, hogy miért? Miért történt mindez? És hát, ugye gyászolunk most, de gyászolhatunk úgy is, hogy gondolunk a szeretteinkre, akik már nincsenek itt. Akik az elmúlt évben, vagy az elmúlt időszakban elköltöztek, elmentek. És bizonyára, hogy akkor is kérdeztük, most is kérdezzük, hogy miért van ez így? Miért kell ennek így lennie? És ki az, aki válaszol nekünk a kérdésünkre? Sok mindent tudunk a világból, a mindennapjainkban, de az, hogy mi most itt vagyunk, jelzi, hogy nem elégszünk meg csak azzal, amit a világ akar átadni nekünk, tudásként, ismeretként, valamit többre vágyunk. Hiszen itt a templomban az imént is énekeltük, hogy nincs oly tudós, aki megfejthetné az utadat, de te vagy az, aki kijelented. Nincsen ember, aki az Istenit megragadhatná, ha csak ajándékban nem kapja azt. Mi azért vagyunk itt, gondolom, mert már korábban is megtapasztaltuk, hogy Isten könyörülő, bennünket szerető Isten, és a jó, örömteli pillanatokban éppen úgy, mint a megpróbáltatás idején is megszólít bennünket, megosztja velünk az ő akaratát. Mindazt, amit ő tud az életről, és számunkra ez nagyon fontos, mindazt, amit ő tud a halálról is. Olvasom Istennek igéjét a 2. Korintusi levél 5. részének a 15. verséből. A 15. verset olvasom, tehát a 2. Korintusi levél 5. részéből, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. És azért halt meg. Isten igéje tehát beszél a halálról, és nem csak úgy általában az embereknek a haláláról, hanem az egyszülött fiúnak a haláláról is. És nekünk, amikor így szembesülünk a tragédiák kapcsán, a mulandóságunkkal, a sérülékenységünkkel, az erőtelenségeinkkel, akkor jó, hogyha nem egyszerűen csak az emberi vélekedéseket, az emberi léleknek a háborgását halljuk, hanem azt, amit ezzel kapcsolatosan az ige, ami Urunk mond. Mert van tanítása erre nézve a mi Istenünknek. Amikor, tudjuk, olvastuk, gondolom a Szentírásból, a Siloam tornya ledőlt, akkor egyszerre 18-an életképes, munkaképes ember pusztult el. És a tanítványok és a Krisztus Urunk körül lévők kérdezték, hogy miért történt mindez. Vagy amikor tudomásukra jutott, hogy Heródes, a véleskező helytartó, a galileai Istennek áldozatot bemutató kegyes embereket megölte, és a vérüket összeelegyítette az áldozatok vérével, akkor felháborodottan kérdezhették Krisztus Urunkat, hogy miért van ez? Szörnyű tragédiák történtek, és ott volt a kérdés, hogy miért történik meg mindez? Vagy hogyha Isten a könyörülő és irgalmas Isten, és mindenható, akkor miért engedi meg mindezeket? És akkor mit válaszolt erre Krisztus Urunk a kérdezőknek? Bizony, mondom nektek, ne gondoljátok, hogy akik meghaltak, azok bűnösebbek, mint ti vagytok. Nem voltak bűnösebbek ti nálatok, és ezért mondom nektek, hogyha meg nem tértek, bizony mindannyian úgy vesztek el. Hát mi most gyászolunk, ha van zsebkendőnk, ugye elővehetjük, sírhatunk. Bánkódhatunk, de hogyha a mi Urunkat kérdezzük meg a tragédiával, a tragédiákkal, a halállal, a pusztulással kapcsolatosan, akkor nekünk is azt mondja most, hogy ne gondoljuk, hogy mi, akik még megmaradtunk, mi, akik még itt vagyunk, jobbak vagyunk, vagy inkább megérdemeljük, hogy velünk ne történjen meg hasonló, hanem azt mondja, hogy bizony, ha meg nem térünk, akkor mi magunk is hasonlóan veszünk el. Igen, Krisztus Urunk ezzel azt akarja számunkra nyilvánvalóvá tenni, hogy az életünkben változásnak kell történnie. Mert a megtérés, tudjuk, a gondolkodásunknak a megváltozása. És a mai ige kapcsán én erről szeretnék beszélni, hogy az élettel és a halállal kapcsolatosan mi módon kell nekünk átállnunk a gondolkodásunkba. Hogy ne emberi módon, ne világi módon lássuk az életet és a halált, hanem úgy, ahogyan a mi Urunk látja azt. Mert miről is van szó az életben és a halálban? Mi úgy látjuk, hogy az élet az, hogy az ember eleven. Hogy az ember a maga gondolkodásával, a maga lélek jelenlétével úgymond uralja a helyzetet, döntéseket hoz, és utána aztán a döntések meghozatalát követően cselekszik azok szerint. Szüntelenül zajlik az élet, és van egy bizonyos folyamat, ami elindulásból és megérkezésből áll. Ez az élet, és a halál pedig micsoda, mi hogy látjuk? A halál az, amikor minden megszűnik. Amikor egyszer csak nincs folyamat. Azaz, nincs többet semmi, mert a halálban ugye ezt látjuk, hogy aki korábban szaladt, futott, vidám volt, nevetett, vagy akár sírt, akinek az életében ugye a sejtek újra és újra regenerálódtak, annak az életében most beáll egy megállás. Nincsen többet ez. Nem beszél, nem sír, nem nevet, nem jár, nem akar semmit sem. Tehát valahogyan ugye úgy látjuk, hogy a halál az egy állapot, ami rettenetesen nyomaszt bennünket, mert nem látunk semmit benne. És ezért is a halottakkal nincs mit kezdenünk, el kell takarítanunk őket az útból. De vajon így van-e ez? Ez az élet, amelyik szüntelenül mozog, megújul a sejtek szintjén, és valamilyen tevékenységet mutat, és a halál pedig az, ahol nincsen semmi. Hát a Szentírás erről mást mond. Ádám és Éva evett a fáról, és meghalt. De hogy nem ezt mondja a Szentírás? Ezt Isten mondta. Bizony, amikor eszel, akkor meghalsz. Nem mondott igazat Isten? De igazat mondott. Mert Ádám és Éva meghalt. Ha nem testileg, és már is, ugye a Szentírás alapján nekünk meg kell értenünk, hogy a halál az nem elsősorban testi halált jelent. A halál az nem az, amikor egyszerűen megszűnik a testünk működni a sejtek szintén, vagy ugye a mozgás területén. Tehát a halál nem ez, hanem a halál az, amikor az ember elszakad az Istentől. Mert ez volt az Ádám és Éva büntetése, a bűnnek a büntetése. Hogy bizony, amikor megcselekted, amikor már nem az én szavamra építed az életedet, amikor már nem bízol bennem, akkor meghalsz. De milyen halál ez? Vagy mire nézve hal meg? Mert a halál az valóban ezt jelenti, hogy az ember képtelen cselekedni, tevékenykedni. És nekünk azt kell látnunk, hogy az írás azt tanítja, hogy az ember a bűne miatt, az örökölt bűn miatt halottként születik erre a világra. Azaz, az Istenre nézve mi halottak vagyunk. Senki közülünk nem tud jót cselekedni. Mondja is Krisztus Urunk, hogy nincsen egy sem jó, csak maga az Isten. Miért nevezel engemet jónak? Mindannyian eltévejettünk, mint juhok, ugye? Pásztor nélkül való juhok, eltévejettünk, és vétkeztünk ellene, olvassuk a Zsoltárban. Tehát a halál, a lelki halál ezt jelenti, hogy mi képtelenek vagyunk az Isten akaratát akárcsak felismerni, és annak engedelmeskedni. És amikor Krisztus Urunk azt mondja, hogy bizony, ha meg nem tértek, azaz, ha meg nem változik ez a ti Istennel szembeni magatartásotok, akkor ugyanúgy elpusztultok. Ugyanaz a pusztulás vár rátok, az örök kárhozat, mint azokra, akik meghaltak. Tehát nincsen más lehetőség, csak a halál, a pusztulás, hogyha meg nem békéltek az Istennel. És az öröm üzenete ennek a mai ige szakasznak éppen az, hogy azért halt meg mindenkiért Krisztus. Azért lett emberré, és mélyedt el a halálban teljesen, hogy mindannyiunkat megelevenítsen, mindannyiunkat kihozzon onnan. Mert ugye a Szentírás beszédmódja szerint mi, amikor erre a világra születünk, akkor a halálba születünk bele. Azt mondjuk, hogy él a csecsemőre, hogyha sír, hogyha ha gügyög, és aztán majd később ugye azt mondjuk, hogy él, mert járni tud, mert működnek a testi funkciói, de végül is, ugye a Szentírás azt mondja, hogy minden ember, mivel Ádám és Éva megromlott bűnös természetét örökli, ezért a halálra születik meg. És Jézus Krisztus, aki örökké való Isten, ő ezt a halált vette magára, amire mi megszületünk, azért, hogy ebből kiszabadítson. Mit mond az előző versben? Gondolom, hogy a tegnap szó volt róla, a tegnap este vagy délután. Ha nem volt, akkor olvasom, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. A Krisztus szeretete szorongat bennünket. Pál apostol, tehát látjuk az élet és a halál kérdésében, ugye ezt érzi, ezt éli át, hogy a Krisztus szeretete szorongatja. De nem egy sarokba szorító szeretetre kell gondolnunk. Én itt ennek a kijelentésnek a kapcsán, ugye, arra gondolok, hogy ez a szeretet, ez olyan, mint a terhes anyának a teste. A szülés pillanatában. Ugye, a nők jobban tudják, mi nem tudjuk, nekünk csak mondják a feleségeink, hogy csak egyet szülnél, te akkor meglátnád, hogy milyen az. De úgy van az, ugye, hogy a szülés pillanatában a női szervezet rááll arra, hogy szorongatja azt a méhben, az anyaméhben lévő magzatot azért, hogy az a világra jöjjön. Hogy nehogy bent maradjon. Tehát a test ugye szorongató szeretettel taszítja ki magából a gyermeket, hogy aztán elinduljon az élete. Hát mondtam, hogy mi a bűnös természetünkkel a halálra születünk erre a világra. A Krisztus szorongató szeretetére van szükségünk, hogy az életre is megszülessünk. Mert hogyha ez az ő szeretete, irántunk való szeretete bennünk nem végzi el ezt az újjászületést, akkor megmaradunk halottaknak. Akkor most nem csak azokat kell siratnunk, a 16 diákot, vagy azokat, akik már nincsenek közöttünk, hanem nyugodtan sírjunk magunk miatt. De épp olyan szerencsétlenek vagyunk. Még nem látszik, de egyszer csak nyilvánvalóvá lesz, hogy épp olyan szerencsétlenek vagyunk, mint azok, akik valamilyen balesetben, tragédiában elhunytak. Mi meghalhatunk ágyban párnák között is, akkor is ugyanolyan szerencsétlenek vagyunk. És olyan szerencsétlenek maradunk, mint azok, akiknek darabokra szakadt a testük. Krisztus Urunk ezt mondja, hogy bizony épp úgy vesztek el, olyan szerencsétlenség csap le rejátok, váratlanul, hirtelenül, vagy akár várt módon, ha csak meg nem tértek az Istenhez, ha csak meg nem békéltek ő vele. És ő ezért jött közénk, hogy ezt lehetővé tegye, mert az, hogy azért halt meg mindenkiért, hogy aztán akik e halál révén élnek, azok ne önmaguknak éljenek. És említettem, hogy ugye Ádám és Éva meghalt. Meghalt abban a pillanatban, amikor azt mondták magukban, nem amikor a gyümölcsöt leszakították, mert az csak következménye volt annak, ami a szívükben történt, amikor azt gondolták, hogy az Isten huncutkodik. Nem mondta el nekünk a teljes igazságot. Nem szeret eléggé, mert tudja, ha eszünk a tiltott gyümölcsöt, és azért tiltotta meg, akkor mi is olyanok leszünk, mint ő. Hát akkor, ekkor halt meg Ádám és Éva. Amikor a szívükből száműzték az Isten beszédét, amikor már nem adtak hitelt annak, hanem sokkal inkább a maguk okoskodását és az ördögnek, a kígyónak a sugallatát tartották igaznak. És akkor meghaltak. Az Istenre, az Isten országára, az örökké valóságra nézve. És Jézus Krisztus azért jött, hogy bennünk helyreállítsa, vagy ismét ugye elindítsa az Istenben való bizodalmat, és megnyerjen bennünket az Isten szavának. Mert hogyan elevenedik meg az ember? Úgy, hogy hallja az Isten szavát. Nem úgy, hogy valamilyen spektákulum történik velünk. Krisztus Urunk meg is fette mindig azokat, akik azért mentek hozzá, mert csodát akartak látni. Bennünket ő nem csodák által akar megújítani, mert tudja, hogy minden csoda három napig tart. Azaz a csoda és annak a hatása is. És ugye a gazdag embernek is megmondatott, hogy ott van a Mózesük és a prófétáik, hallgassanak azokra, mert ha nem hallgatnak rájuk, hiába támad fel valaki a halottak közül, mert az sem segít rajtuk. Krisztus Urunk tudja, hogy nekünk a gyógyulásunk nem a csodáktól van. Nem attól, hogy valami rendkívülit látunk. Persze, ezt is felhasználhatja.
mint ahogyan a nyomorúságot is, a betegséget is, a tragédiát is felhasználhatja arra, hogy a figyelmünket az Atyára irányítsa. A gyógyulásunk ott következhet be, ahol megbetegedtünk. Hiszen ha valaki megbetegszik, akkor előbb ki kell deríteni, hogy mi is a betegségének az oka, és utána lehet aztán kezelni. Hát mi az emberi természetnek a romlottsága? Az, hogy nem hiszünk az Istennek. Nem hiszünk az Istenben, hanem önmagunkban hiszünk. A magunk képességében, a magunk jó cselekedeteiben. Talán van olyan, aki abban hisz, hogy most olyan jó dolgot tett, hogy eljött a templomba, hogy ezt az Isten mindenképpen figyelembe kell vegye. Ezt mindenképpen kell jutalmazza. Nem lehet, hogy ez ne számítson. Ez számít. A szomszéd nem jött el, hát neki nem számít. Őt megbünteti az Isten. De nekünk számít, ugye? Tehát ezen a ponton vagyunk mi halottak, hogy az Isten szava helyett ott van a mi szavunk, a mi vélekedésünk, a mi kegyességünk, a mi vallásosságunk, ott vannak a szokásaink, és akkor bizony, ugye nincsen Istennek helye a szívünkben. Olyannyira, hogy hiába jön közénk, mert mi is kivetjük őt közülünk. De azért halt meg Krisztus mindenkiért, hogy nekünk esélyt adjon arra, hogy egyszer csak eljussunk arra pontra, amikor azt mondjuk, hogy hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mert erre akar eljuttatni bennünket, hogy a mindennapjainkban az ő beszéde és az ő szava legyen a legfontosabb. Azzal kezdtem, hogy mi az, amit tudunk sok mindent. Sok mindent tudunk a szüleinktől, egymástól, a világtól, sok mindent mond a tudomány, a pszichológia, most mindenki ugye pszichológus után kiáltott, hogy jöjjenek a pszichológusok. Na kérdezem én, mit tudnak mondani ilyenkor? Mit tudnak mondani? Én úgy elgondolkodom, hogy ha hasonló helyzetbe kerülnék, ugyan nekem mit mondhatna, például, hogyha nem hívő, egy pszichológus, aki hitetlen. Mi az, ami engemet megvigasztalhatna? Talán az, hogy jaj, mással is megtörtént ez. Vagy, hát sírjál, de majd egyszer ugye az idő mindenre fájtlat borít, és majd megvigasztalódsz. Vagy mit mondhatna? Mit mondhatna ember az embertársának, amikor szembesülünk a halállal? Amikor ilyen mérhetetlen veszteség ér bennünket? Ugye itt szülőkről van szó, testvérekről van szó, hiszen fiatal gyermekek haltak meg többnyire. Mit lehet ilyenkor mondani? Mi az, ami vigasztalna? És én azt mondom, hogy bizony, nekem az emberi szó az még inkább hergelné az indulataimat. Mert semmi módon nem tudnám megérteni, hogy miért került rám a sor most. Miért nekem kell mindezt elhordozni. Miért az én gyerekem, és nem a szomszéd, nem a másik. Miért éppen így, most, ilyenkor. És sok-sok lelkiismeret furdalást okozna, hogy ugye miért is mentem bele, hogy kifizessem az utazását. Vagy ugye miért egyeztem bele, hogy mindez megtörténhessen. Tehát, hogyha emberi szavakat hallok, vagy egyszerűen csak emberi vigasztaló beszédet, akkor azzal nem sokat lehet tenni, mert az ember tehetetlen, erőtelen. De milyen jó, hogy nem csak ez van. És olyan jó volt nekem is hallani, hogy ugye többen is mondták, írták is, hogy imádkozunk értetek. Hogy azért egy másik szintre visszük ezt a kérdést. És hogy egyáltalán tudunk erről a másik szintről. Hogy nem csak közöttünk, emberek között történik mindez, hanem ebben benne van maga az ég ura. Az egészet ő előtte tudjuk megélni, aki hozzánk hasonlóvá lett, sőt a halált is megkóstolta, de feltámadott, és legyőzte azt. És ezen a ponton kapok én vigasztalást, hogy tudomásomra jut, hogy Jézus Krisztusban Isten úgy szeret, hogy közben magára veszi minden bűnömnek az átkát. Tudjuk, a kereszten Krisztus úrunk éppen ezt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? És sokan úgy is magyarázzák Krisztus Urunk meg ezt a felkiáltását, hogy ő az embernek, az Istentől való elidegenedésének a legmélyebb poklát járta meg akkor. Magára vette azt, hogy ő, aki egy az atyával, ott a kereszten, az átok miatt, a bűnátka miatt, úgy érezte, mintha az atya magára hagyta volna teljesen. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Őt az igazat és a szentet tehát az atya magára hagyta, hogy ezáltal teljesen ránehezedjen a bűnnek az átka, a tőle való elszakítottságnak az átka, hogy azt elhordozza és aztán legyőzze. A feltámadás ezt jelenti, ugye, hogy ami Istenünk pecsétjét adta Krisztus Urunknak erre az áldozatára, elfogadta azt, azt mondta, hogy igen, elégtétel adatot, elvégeztetett. És ezért most már egészen másképpen lehet nekünk az életről és a halálról beszélni. Mert ha élek, mondja Pál apostol, akkor élek többé nem én. Amióta Jézus Krisztus meghalt a bűnök miatt, most már lehetőségem van arra, hogy egy egészen más életet éljek. Ha Ádám és Éva a bűnesetet követően már nem tudott nem vétkezni, mert nem tudott Istenre figyelni, így Jézus Krisztusban ugye minden újjáteremtődik. És hallani fogjátok a héten, milyen szép ez, hogy ezért, ha valaki a 17. versben Krisztusban van, új teremtés az. Nem azt mondja, hogy új lesz valamikor, hanem már most új teremtés. Ha Krisztusban vagy, akkor ez azt jelenti, hogy új teremtés vagy. Hogy Isten már a maga erőit, újjáteremtő szeretetét elkezdi hatékonyan cselekvésre fogni az életedben. És ennek aztán meg lesz a maga gyümölcse. Ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezért halt meg tehát a Krisztus, hogy akik élnek többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámad. És hogyha ezt az életet élem, amelyik már ajándék, és a Krisztusban való élet, akkor nem félek a haláltól. Mert tudom, hogy az ő halála az enyém is, és az ő feltámadása az én feltámadásom. A halál, mint ellenség, legyőzött ellenség. Ezért nincs ok az aggodalmaskodásra, nincs ok a kétségbeesésre. És bármikor is következzen be, az Isten akarata szerint a halál az nem jelenthet más, mint azt, amit a reformátorok is megfogalmaztak, átalmenetelt ebből a földi életből az örök életre. Ha Krisztus meghalt, miért kell nekünk is meghalnunk? Kérdezik, ugye? Azért, mert az ő halála a válság volt a mi halálunk, a mi életünkért, hogyha mi meghalunk, akkor által menjünk az örök élet. Hát kedves testvéreim, engedjük, hogy így erősítsen, vigasztaljon, így világosítson fel bennünket Isten az ő lelke által. Hogy az az élet, amit élünk, az ne a miénk legyen, hanem az övé. Hogy bennünk élhessen az a Krisztus, aki mindannyiunkért életét adta, hogy nekünk ne kelljen az örök halálban maradnunk, hanem megelevenedjünk, új teremtéssé váljunk, és azt kezdjük el már itt, most, ami utána aztán kiteljesedik az örökké valóságban. Ámen. Menje, édesatyánk, köszönjük, hogy itt vagy velünk a te ígéreted szerint, hiszen magad számára teremtettél bennünket, azért, hogy velünk legyél, és hogy mi igazán megismerjünk téged, szívből szeressünk, és ragaszkodjunk hozzád, Urunk. Elismerjük, hogy mi képtelenek vagyunk erre. A magunk természete szerint nincs lehetőségünk mindannak a megtételére, amire rendeltettünk, ezért szükségünk van a csodára. Szükségünk van a te közbeavatkozásodra. Áldunk és magasztalunk, hogy fiadban a Jézus Krisztusban világra jöttél. Hogy nem szemléled többé tétlenül ezt a maga nyomorúságában forgó világot, hanem emberré lettél hozzánk hasonlóvá. azért, hogy minden bűnünknek az átkát, büntetését magadra vedd, elhordozd, és feloldozást ajándékoz nekünk. Hálával és örömmel fogadjuk el ezt a te kegyelmedet, irgalmasságodat, Urunk. Élni akarunk ezzel a lehetőséggel, hogy a Krisztusban mi is új teremtéssé váljunk, hogy ne a haláléi legyünk, a kárhozatéi, hanem a te megváltott gyermekeidként éljük az életünket. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy mi mindannyian odaforduljunk hozzád, hogy a szívünk, lelkünk megtérjen te hozzád, és téged ismerjünk el Urunknak, és egyedül csak téged áldjunk és magasztaljunk. Így áld meg a mi életünket, hogy aztán, ha a többiek látják, hogyha a többiekkel beszélgetünk, mindazokkal, akik még otthon vannak, az utcákon, a tereken, és akik szembesülnek az emberi létnek a nyomorúságaival, azok a szavainkon keresztül, a cselekedeteinken, a magatartásunkon, életvitelünkön keresztül megismerjenek téged, és ők is eljussanak te hozzád, hiszen nincs más rendeltetése senkinek ezen a földön, azon kívül, hogy a tieidek legyünk, hozzá tartozzunk, a te gyermekeidként éljük az életünket. Köszönjük, hogy Krisztusban ennek a feltételét megteremtetted, adj hívő, befogadó szívet, hogy ez valósággá legyen életünkben. És utána aztán hisszük, Urunk, hogy az, amit te most újjáteremtettél a Krisztusban, az egyre inkább láthatóvá lesz, és kiteljesedik a mennyek országában. Ezért áldunk és magasztalunk téged, Urunk. Ámen. A továbbiakban, akit Isten lelke indít, az adjon hálát, és könyörögjünk.